20 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabad kereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyiprovárosra. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be, írta a brit The Guardian. A támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelmieknek sikerült-e hatástalanítaniuk a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Jövő évtől a lakosság számára megnyílik a lehetőség, hogy a nem beutaló köteles ellátásoknál a területileg illetékes szakrendelések helyett máshová foglaljanak, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence egy konferencián. Közlése szerint az egészségablak applikációt folyamatosan fejlesztik, újabban a betegelégedettség visszajelzése is van lehetőség az alkalmazáson belül. Végül az időjárásról. Jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre eső, északra hó. A Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat. Majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán 0 fok körül alakul. A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így 12 órás váltott műszakokban végzik a sószórást, valamint a hóeltakarítási munkálatokat is az állami kezelési utakon. Azt kérik a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1786. november 18-án született Karl Maria Friedrich Ernst von Weber. A mai alkalommal leghíresebb nyitányaival emlékezünk a kiváló komponistára. Weber katonatiszt apja imádta a zenét, hegedűjét még a szolgálatba is magával vitte, majd Hamburgban színházi társulatot szervezett, Weber így a színház világában nőtt fel. A gyenge fizikumú, beteges gyerek csak 4 évesen kezdett járni, testi fogyatékossága miatt saját világába menekült. Mivel egyik unokatestvére Mozart felesége volt, apja elhatározta, hogy egyik gyermekéből híres muzsikus nevel. Választása végül Karlra esett. Weber 12 évesen lett Michael Haydn tanítványa, s 5 évvel később már 3. operáján is túl volt. Tehetséges zongora virtuóznak és kiváló improvizálónak tartották. Vékony, hosszú ujjaival a legtechnikásabb darabokat is könnyedén meg tudta szólaltatni. 18 évesen elnyerte a Breslaui Színház karmesteri állását, ahol nagy feltűnést keltve a zenekar tagjait a szokásostól eltérően ültette, részt vett a rendezésben, beleszólt a zenészek fizetésébe. Az egyes szólamoknak külön próbákat és főpróbát is előírt. Őt tartják az első modern színházi karmesternek. Reformjai azonban a közönség és a zenészek részéről is ellenállásba ütköztek, így 1807-ben távozott. Ezután volt zenei intendáns, hercegi magántitkár, 1813-tól a prágai opera igazgatója, 1817-től drezdai udvari karmester, közben Württembergben sikkasztás miatt börtönben is ült. 1821-ben mutatták be a leghíresebb operáját, a Bűvös vadászt, amely hétköznapi falusi emberekről szól. A cselekményben keveredik a szerelmi szál, a vadászat és a természet feletti. A történet forrása egy német népi legenda, amelyből több zeneszerző is komponált operát a 19. század elején, azonban Weber műve lett az első, amelyik elérte a korszak olasz operáinak népszerűségét. A Bűvös vadász már a berlini bemutatón 1821. június 18-án hatalmas sikert aratott, s néhány év alatt meghódította egész Európát. Az opera a Faust történet egy a 30 éves háború végén játszódó variánsa. Itt bűvös puskagolyókért cserébe a vadász adja el a lelkét az ördögnek, az utolsó lövésnek ugyanakkor az ördög lesz az ura. Weber operájában a bűvös golyó azonban nem az Agathe kezére pályázó Max, hanem a gonosz vadász életét követeli. Bár a nyitány az opera részleteiből idéz, mégsem potpuri-szerű összeállítás, inkább az operában színre kerülő, külső és belső, valóságos és lelki, dráma, szimfonikus mértékeket öltő előlegzése. A világos C-durt és a sötét C-molt szembeállító hangnemrendje is az operában egymással szembeforduló jó és rossz küzdelmét jeleníti meg, amelyben végül a jó kerekedik felül. A lassú bevezetőt sejtelmes és homályos egy szólamú moll zene indítja, majd csodálatos természeti kép tárul elénk. A kürtök a német erdő, a német vadász hazájának hangját közvetítik. Ezután vésztjósló vonós tremoló felett szenvedélyes dallam bontakozik ki. A gyors fűrészben eleinte viharos, nyugtalan, lüktető moll zenét hallunk, a kétségek közt vergődő Max első felvonásbeli áriájából. Ennek ellenpólusaként a vadászok kürtjele után a vonósok Agathe második felvonásbeli szerelmes áriáját idézik. A nyitány végén pedig a dur, azaz a szerelem győz a moll a gonosz felett. Elhangzott Weber, a Bűvös vadász című operájának nyitánya, a Filharmónia zenekar előadásában Wolfgang Savallis vezényletével. Weber 10 operát, több misét, kórusművet, versenyművet, kamaraművet és zongoradarabot komponált, s mivel elsajátította a litográfia mesterségét is, jó néhány darabját saját maga adta ki. A kőnyomatok készítésénél azonban egyszer véletlenül a salétromsavas üveget húzta meg, s bár életét megmentették, szép hangját örökre elvesztette. Az 1823-ban írott lovakkori témájú Euryanthe az első német nagyopera, amelynek cselekménye döntő hatással volt Wagner Lohengrinjének megszületésére. Az 1823-as év nyarát Weber az Euryanthe komponálásával töltötte, amelyet augusztus 29-ére be is fejezett és elindult vele Bécsbe. A bemutató napját október 25-ére tűzték ki. Az előadás nagy siker volt, aminek egyik biztosítéka a kiváló énekesnő Henriette Sontag volt. A kritikusok élükön Schuberttel kiemelték azonban, hogy a mű összehasonlítva a Bűvös vadásszal terjengős és dallamszegény, tehát értéktelenebb. Ez Webert nagyon kellemetlenül érintette, sőt attól is elállt, hogy bemutassa Dresdában Schubert Alfonso és Estrella című operáját. A bécsi sajtó véleménye is megoszlott. A mű formabontó mi voltát nem ismerték fel, fő erősségeként leginkább a misztikus környezetet emelték ki. A siker nem bizonyult tartósnak, és a darab a 20. előadás után lekerült a színpadról. Weber az Euryanthéval új alkotói korszakába lépett, amelyet azonban igen sok szál fűzött a régihez. A Bűvös vadásznál még alkalmazott prózai dialógusok helyét új operájában zenekar kíséretes recitatívokkal töltötte ki. Ebben a darabban jelentkezett a Gesamtkunstwerk gondolata. Zárt műfajt próbált megalkotni, ennek érdekében átkomponálta a darabot, bár ezen belül mégis megtartotta az áriák és együttesek bizonyos fokig önálló egységét. Ennek megvalósítását azonban hátráltatta a szövegkönyvet író költőnő gyenge verselése, illetve maga a darab gyenge lábakon álló cselekménye. A nagy finálékban, a drámai forpontokban előrevetítette Wagner munkásságát, aki a későbbiekben aztán kifejezésére juttatta a zárt műfaj szellemiségét. Az operát 1825-ben Berlinben is bemutatták, ekkor Weber további táncbetéteket iktatott bele, a siker azonban meg sem közelítette a Bűvös vadászét. Valamennyi operaház műsorra tűzte, de sehol sem maradt huzamosabb ideig repertoáron. A Pesti Német Színház is játszotta 1826-ban gyér érdeklődés mellett. Hallgassuk most meg Weber Euryanthe nyitányát a bécsi filharmonikusok előadásában, vezényel Christian Thielemann. elhangzott Weber Eurianté nyitánya a bécsi filharmonikusok előadásában Christian Thielemann vezényletével. Weber már tüdővészben szenvedett, amikor elvállalta a Szent Iván éjjel álom című Shakespeare darab nyomán készült Oberon megírását a londoni Covent Garden számára. 1826. március 3-án indult Anglia felé, hogy legújabb operája bemutatóját előkészítse. A műfaj szabályainak megfelelően még korán sem kész partitúrával érkezett a Covent Gardenbe, számos fontos részletkérdésről csak az egyes szerepeket alakító énekesek hangjának megismerése után dönthetett. Talán mert témáit az opera más számaiból kölcsönözte, utolsóként a nyitányt fejezte be, alig néhány nappal a bemutató előtt. A témakölcsönzések ellenére a nyitány hagyományos szonáta formát követ. A lassú bevezetést indító kürtszó és az adagio sostenuto ed il tutto pianissimo possibile utasítás már is, mintha Oberon tündérvilágába vezetne bennünket, s hamarosan valóban a királyi udvar bevonulási indulójának szinte álomszerűen hozzánk szűrődő hangjait halljuk. A gyors főrész rakétaként magasba törő főtémájában a későbbi kvártetre ismerhetünk, a klarinét melléktémája pedig Huon szerelmes áriájának középrészét idézi. Végül a záró téma, mintha a főtéma hangulatához térne vissza, bár visszafogottabb dinamikával. Kevés lendületesebb, felszabadultabb zenét ismerünk az Oberon nyitánynál, Weber maga azonban alig több mint másfél hónappal élte túl az opera bemutatóját. Egy nappal a tervezett hazaindulása előtt, június 5-én még Londonban érte a halál. S mivel tüdőbaja az angliai klíma alatt váratlanul súlyosbodott, az Oberon utolsó számainak komponálásakor már alig, hanem a legrosszabbra készülhetett. Egyáltalában nem vagyok már e világra való, olvashatjuk naplójában március 12-én. Romantikus magyarázói szerint talán ebben rejlik az Oberon éteri tündérzenéinek titka. Elhangzott Weber Oberon című operájának nyitánya a bécsi filharmonikusok előadásában Christian Thielemann vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, sok idő telt el legutóbbi levélváltásunk óta, most már ősz van, november. Erről a Minden Szentek és Krisztus Király ünnepe közötti időszakról osztom meg gondolataimat levelemben. November első napjai az iskolásoknak az őszi szünetet jelentik, a felnőtteket is megállásra késztetik, hiszen Minden Szentek ünnepével kezdődik a november. Ezt az ünnepet közvetlenül megelőző halottak napja a hívőket és a nem hívőket egyaránt megérinti, hiszen az emlékezés, a felelevenített gyász mindenkit a temetőkbe hív. Sokan hibásan november 1-ét is halottak napjának nevezik, hasonlóan mások december 24-ét gondolják karácsony napjának. De mi is akkor Minden Szentek ünnepe? A keleti egyház a 4. századtól ülte, míg nyugaton egy templom szenteléshez kötődik bevezetése. 4. Bonifác pápa 609-ben szentelte fel Rómában a Panteont, amelynek titulusa Szűz Mária és az összes vértanúk lett. A 9. században került az ünnep november 1-ére, és terjesztették ki az egész világra. Minden Szentek ünnepén a megdicsőült egyházat ünnepeljük, mert ahogyan a szentmisében is elhangzik, hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba. Az ők természetesen mindenkire vonatkozik, nem csak a jól ismert szentekre vagy azokra, akiket már elfelejtett a köztudat, de régen szenté avatták őket. Ez az ünnep mindazokról szól, akik már Istenhez érkeztek, mindenkire, aki már üdvösségre jutott. Legyen az ismert vagy nem ismert szent, vagy a számunkra fontos rokon, nagymama, tanító. Minden Szentek ünnepén köszöntjük őket, és kérjük közbejárásukat. Engedd éreznünk, hogy közbejárnak üdvösségünkért. Sokszoros közbejárásukra bőven árazd ránk nagy irgalmadat. Imádkozzuk a könyörgésekben. E napon az egyház egy nagy család képét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünneplünk, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk, és akik a záró könyörgéssel együtt kérjük. Szenté legyünk szeretetet teljességében, és innét a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei hazalakomájára. Kedves barátom! Bár ez a szép ünnep megalapozza a novemberi hónapot, őszről lévén szó, a természet már nem mindig ilyen kegyes hozzánk, mint mostanában, hiszen ilyenkor a szép színes leveleiket is sorban lehullatják a fák, hamarabb kezd sötétedni, és gyakorta igen hűvös az időjárás. A régiek ezt az időszakot is elviselhetőbbé tették azzal, hogy az ilyenkor szokásos munkák elvégzésének kötelezettségén túl olyan ünnepeket vezettek be, melyek enyhítik a hónap borongós hangulatát. Ilyen például Túri Szent Márton ünnepnapja, november 14-e is, melyhez számos népszokás, néphit kapcsolódik hazánkban. Ezek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, másrészt az advent közelettéhez kötődnek, vagy ahhoz a legendához, mely szerint Szent Márton egy libaulban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Túri Szent Márton lett Magyarország patrónusa. A szokások közül talán legismertebb a Márton napi lakoma, hiszen Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Novemberben már le lehetett vágni a tömött libát, ezért a mártonnapi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle vagy burgonyagombóccal, mert a Rigmus szerint, aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből küldenek a papnak vagy a püspöknek, innen ered a püspök falat kifejezés. A mártonnapi lúdvacsora után Márton poharával, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás kocintani. Szokás ilyenkor az időjóslás is. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Másik megfogalmazásban, Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a márciusi időt mutatja. A néphit szerint a mártonnapi eső után rendszerint fagy, majd szárasság következik. Az őszi időjárás a bor minőségére is hatással van. A bornak Szent Márton a bírája. Amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az új bor. Másütt pedig a mártonnapi ajándékozás vagy a mártonnapi felvonulás szokása is él. A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A mártonnapi járandóság szerepelt a papok, a tanítók és a pásztorok javadalmai között. A korábbi kötelezettségeket később elfelejtették, vagy ajándékozássá alakultak át. Márton napon fizette meg a gazda a pásztoroknak az úgynevezett béles adót vagy rétes pénzt, míg a pásztorok többágú vesszőt, Szent Márton veszélyét ajándékozták a gazdáknak. Úgy tartották, ahány ága van, annyit fial a disznó. Tavasszal ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat. A Dunántúlon az volt a szokás, hogy Szent Márton napjának estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak, és dúslombú nyírfa vesszőt tartottak a kezükben, melyből a gazdáknak is adtak, közben pedig például a következő rigmust mondták. Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája! Adjon Isten bort, búzát, békességet, lőkünknek üdvösséget. Kedves barátom! Említettem, hogy ez az időszak már az advent, a Krisztus születésének ünnepét megelőző csendes előkészület előszobája. Majd adventtel elkezdődik az új egyházi év is, de november végén tartja egyházunk Krisztus király ünnepét. Ez az a vasárnap ugyanis, amikor az egyházi évet lezárjuk, és amelyet egy héttel követ advent első vasárnapja. De mi is ez a viszonylag új keletű ünnep? Krisztus királyságának liturgikus ünneplése. Azért viszonylag új keletű, mert 1925-ben 11. Pius pápa rendelte el a megemlékezést. Magának az ünnepnek a fogalma, Krisztus király azonban nagyon régi, már az első keresztény közösségek idejére visszavezethető. A Filippieknek írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. A fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek. A minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött ünnepi üdvözlésnek, a térdek meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak. Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust uruknak szólították és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt. Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy Jézus keresztjére rakott felirat, ő a zsidók királya, bár eredeti szándéka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Láthatod hát, hogy milyen régi gondolat Krisztus király méltóságának megünneplése. Ezzel együtt a 20. századig nem volt külön ünnepnapja. 13. Leó pápa az 1900-as jubileum év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet. Majd az első világháború után 11. Pius pápa a Níceai zsinat 1600. évfordulóján 1925-ben szent évet hirdetett, amelynek mottója ez volt: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában. A szent év végén rendelte el a pápa a Quas Primas enciklikával Krisztus király ünnepét, vagyis Krisztus király vasárnapját, ami főünnep. A pápa az ateizmus, a kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye van mindezeknek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus megváltói hatalmára rámutasson. Krisztus király méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Eredetileg a Minden Szentek előtti vasárnapon tartották az ünnepet októberben, majd a II. Vatikáni zsinét után 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. Mozgó ünnep, a november 23-ához legközelebbi vasárnap, tehát november 20-a a legkorábbi, és 26-a a legkésőbbi pontja. Kedves barátom, kívánom, hogy ezeknek az ünnepeknek az átélése is hozzájáruljon a te és szeretteid számára ahhoz, hogy kegyelmekben gazdag adventi előkészületetek legyen. Szeretettel és imával, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.